Második fejezet. Elsősorban Marius bácsihoz mennek. Szerencsére Mr. Norse nem hanyagolt el az epekövét, és így az irattáros arra gondolhat, hogy öreg napjaira csinos nőkkel vikendezzen a kontinensen. Terveket sző régi üzleti könyvek kiárusítására. Később megverik. Mr. Bradford szerint a sors olyan, mint egy részeges szabász. Ezek után mindenki elutazik, és Evelyn is hajóra száll egy pocsolyából. Pedig nem ártott volna, ha Eddie Lansing még hallgatózik kissé. A végrendelethez ugyanis a fegyházigazgató egy magánlevelet is mellékelt. Kötelességemnek tartom közölni az örökösökkel, hogy mi alatt a végrendeletet tolba mondták, a szomszédos kórteremben egy fegyenc tartózkodott, aki később azt állította, hogy aludt. Erről a kórteremről úgy tudtuk, hogy üres. Fel kell tételeznünk, hogy Charles Gordon, aki valószínűleg váltó hamisítás miatt 6 éves büntetését tölti, nem aludt, hanem hallgatódzott, és így lehetséges, hogy a végrendelet tartalmáról tudomással bír. Ezt azért közöltük sürgősen, mert nevezett a holnapi nappal kitölti büntetését Dartmoorban, és ha szabadlábra kerül, esetleg megkísérli, hogy Jim Hogan hagyatékát erőszakos és jogtalan úton megszerezze. Charles Gordon 1,93 méter magas, teljesen kopasz, hízásra hajlamos egyén, feltűnő ismertetőjele egy régebbi sérülés következtében hatalmas forradást torzítja el az orrát. Midőn fentieket szíves tudomására hozzuk, stb. Anya és leánya tanástalanul ültek egymással szemben. Azt se tudták, örüljenek-e egyáltalán a hagyatéknak. Egy 16 év előtt készített szobor belsejében van a kincs. Ki tudja, hol törött össze, milyen lomtárba került, ha egyáltalán megvan még. Elsősorban menjünk el Marius bácsihoz, mondta határozottan Evelyn. Mr. Marius Bradford. Éppen utolsó vevője után csukta be a próbaterem ajtaját, mikor megérkezett Mrs. Weston a leányával. Bradford szerette a húgát, és talán még a húgánál is jobban Evelynt. Mióta sógora meghalt, azon igyekezett, hogy pótolja őt az elhagyottaknál. Voltak éppen ő volt a családfő. Ezért valahányszor Evelyn vagy az édesanyja felkeresték, igen nagy fontosságot tulajdonítottak mindannak, amit mond. Most is körülményesen és szigorúan tette maga elé a végrendeletet, gondterhelt mozdulattal húzta elő felső zsebéből a szemüvegét, és figyelmesen átolvasta az írást. Azt hiszem, mondta hosszas megfontolás után, hogy ez a Jim Hogan nagy munkakerülő lehetett. Éppen most volt egy segédem, aki nagyszerűen dolgozott. Olyan felöltő fazonja volt, hogy minden tiszteletem az övé. De elbocsájtottam, mert ivott. Az ilyesmit nem bírom. Éppen ma mondta Lord Pivbrook, aki állandó vevőm, hogy nézze, Mr. Bradford, a mai világban... Marius bácsi, szólt közben türelmetlen Evelyn. Tanácsért jöttünk magához, mit csináljunk? Holnap kiszabadul az a fegyenc. Legokosabb lenne, ha már most hozzáfognánk, hogy megelőzzük. Hát nem mondtam még, hogy a Longson és North cég tulajdonosa az öreg North régi vevőm? Szegély Longson szintén nálam dolgoztatott, de 2 évvel ezelőtt meghalt, mert elhanyagolta az epekövét. Jó, jó, felhívom telefonon. Most bizonyára otthon van. Halló? Itt Mr. Bradford. Van szerencsém, Mr. Norse. Hogy van megelégedve az átmeneti kabáttal? Tessék? Bocsánat, ez ki van zárva. Csak régi vevőimnek ajánlom ezt a prima anyagot. Dehogy ezért, Mr. Norse. Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek adták el véletlenül 17 év előtt azt a szobrot egy nagy gyémánttal. De kérem, Mr. Norse, soha életemben ezért dobtam ki a segédemet. Átadom a kagylót a húgom leányának, mert rángatja. Evelynnek sikerült megkaparintania a kagylót. Bocsánat, hogy zavarjuk, Mr. Norse. Egy régebben eladott szobor ügyében szeretnék felvilágosítást. Hogyan? Megtudhatnám az alkalmazott címét? Evelyn feljegyzett valamit az asztalon heverő divatlap szélére. Közben elismételte. Austin, Knickerbock, Lang Street 4. Köszönöm. Na látod, mondta Bradford, nem kell azonnal megijedni. Továbbra is én akarom intézni az ügyet. Azt mondta Mr. North, szólt közbe Evelyn, hogy van egy öreg irattárosuk, aki körleveleket ír, és a régi vevőket látogatja újabb megrendelésekért. Ezért az eladási naplókat a lakásán tartja. Az összes régi könyveket megtaláljuk ennél az embernél. Austin Knickerbock, Lang Street 4. Azonnal menjünk el hozzá, talán otthon van. A fegyenc is ezen a nyomon kezdi majd a kutatást, ha meg akarja szerezni a gyémántot. Nagyon helyes, hagyta rá Bradford. Aki soká tétovázik, az hamarabb szab el egy ruhát, mint aki bátran vág bele a szövetbe. Mr. Bradford szerette a véleményeit a szabóipar köréből vett hasonlatokkal alátámasztani. Most is mondott volna még egy maximát a gonosz ember és a készenvedt zsakettek között mutatkozó összefüggésekről, de Evelyn, Mrs. Weston segítségével gyorsan fejébe nyomta a kalapot, és már vitték. Szomorú kis háromemeletes bérház volt a Lang Street 4 számú épület. E háznak az udvar felüli részén, egy sötét folyosó legmélyén bérelt két rosszagú odút, Mr. Knickerbock, mint általában az öreg irattárosok. Agregén volt és idült kedélybeteg. Régi mappák és könyvek között élt bagoly szemüvegével, lüsterkézelőjével és hanyagvásárlókat buzdított díszmű áruk vásárlására, ahogy kiböngészte nevüket régi eladási naplókból. Szelíd korholással hívta fel figyelmüket körleveleiben a modern intelligens ember életnívójának ápolására, amelynek előfeltétele a lakáskultúra, művészi szobrok, csinos kerámiák és gyönyörű kínai váza utánzatok beszerzése. Az olyan embertől, aki otthonát nem látja el díszműárukkal, ismerősei elhúzódnak és barátai nem látogatják. Élő bizonysága volt a tételnek maga Knickerbock úr. Lakásában nem voltak szobrocskák, polcait nem díszítették kerámiák, és egyetlen kínai váza sem áldogált sehol. Viszont a régi bőrdíványból, amelyen hált, dús csomókban kandikált ki a töltelék, és egy szemközti kocsmából hozatta a vacsoráját. Csak egy helyen sántított a hasonlat. Őt nem kerülték el a barátai. Egyáltalán nem voltak barátai. Ilyen előzmények után ne csodáljuk, a kissé gyanakodva fogadta a késő esti órákban érkező vendégeket, Mr. Bradfordot két nő rokonával. Gyanakvása valósággal szárnyakat kapott, midőn Mr. Bradford váratlanul 10 shillinget vett elő. Az irattáros arca kissé hosszabb lett a mohóságtól, és szemében váratlan fény csillant fel. De nem nyúlt a pénz után. Meghallgatta, miről van szó. Sajnálom, kérem, mondta korrekten, de ilyesmiért sokkal többet kell fizetni. Már más is érdeklődött, tette hozzá ösztönös ravassággal, és nyomban látta, hogy telibe talált. Odaadta talán? Kiáltotta Evelyn. Nem. Megmondtam az illetőnek, hogy 50 fonton alul nem tehetem. Az érdeklődő elrohant, és azt mondta, hogy hozza az 50 fontot. Tessék, kiáltott Bradford, és átnyújtott egy 50 fontos csekket. Nem merte tovább sófolni az árat. Bevezette őket a másik szobába, amelynek szaga római katakombákra emlékeztetett. Egy mennyezetigérő polcról kereste ki az 1922-es címkéjű kötetet. Igen megviselt állapotban volt a könyv. Címkéje lehullott, és a földre esett. Knickerbock most már készséges lett, miután zord magatartásától további eredményt nem várhatott, és szolgálatkészen az enyves üveghez nyúlt. Visszaragasszam a címkét? Nem, nem, mondták egyszerre, és izgatottan rohantak el a könyvvel. Az ajtó becsukódott mögöttük. Knickerbock úr elsősorban leoltotta a villanyt, hogy ne fogjon hiába, azután leült a bőrdíványra, amely keservesen felnyikordult, és rágyújtott egy fekete kis szivarra. Álmodozva fújta ki a füstöt. Ó, egek! Csak hogy egyszer észrevették már a szegény irattárost is, ezen a rothadt világon, ahol általában csak a köztisztviselőket környékezik meg szívesen. Mégiscsak szép dolog a korrupció. Elérzékenyülten szivarozott, ábrándos lett, és boldog melankóliába révült, mint valami fiatal anya. Merengéséből váratlan csengetés zavarta fel. Ez ki? Elsősorban villany gyújtott, különös előérzettel ment ajtót nyitni. Egy heves ifjú nyomult be a lakásába, szemmel láthatólag izgatott volt, és nyomban rákiáltott Knickerbockra. Beszéltem telefonon a főnökével. Mr. Knowles azt mondta, hogy mások is érdeklődtek. Voltak már látogatói? Az irattáros szívét kellemes meleg járta át. Mit lehet tudni? Ellenőrizhetetlen híresztelések szerint az ördög nem alszik. Talán ez is vesztegetni jön. Mit óhajt, uram? Kérdezte diplomatikusan. Eddie Rensing vagyok. Az 1922-es év eladási naplóját akarom megvenni, és kezében egy 100 fontos bankjegy tűnt fel. Uram, jegyezte meg Knickerbock úr bátortalanul és szinte sírva. Miért kell önnek pont az 1922-es? Megvan az összes kötet 1878-tól napjainkig. Közöttük az 1914-es háborús évjárat két kötet. Ne fecsegjen, azonnal nézen utána az 1922-esnek, 100 fontot adok, ha előkeríti. Knickerbocknak szörnyű gyanúja támadt. Azok a nyomorultak becsapták, visszaértek a jó hiszeműségével. Ki tudja, mi van abban a könyvben. De nem hagyja annyiban a dolgot. Holnap a rendőrségre megy. Minden esetre most kipróbálja, mennyit ér. Sajnálom, fiatalember, az előbb itt volt valaki, és 200 fontot ígért a könyvért. Azonnal hozza a pénzt. De a többi könyvet olcsóban is megszámítom. Ha valamennyit megveszi, nagybani árat csinálok. Nézze, lihegte Rensing, 250 fontot adok, és itt nyomban kifizetem. Az irattáros megdermett. Egy láthatatlan gombócot kellett lenyelnie, amitől pillanatokig úgy érezte, hogy megfullad. A rendőrségre megy. Uram! Üvöltötte a fiatalember, mert azt hitte, hogy Knickerbock gondolkozik. Itt van 300 font, és azonnal hozza. Rensing félt, hogy visszajönnek, ezért nyomban rálicitált önmagára. 350 font! Knickerbock úgy szédelget a másik szobában, mint az a rémregényekben szereplő úr, aki hazaérve az erdész lakhoz, háza és családja helyén már csak füstölgő romokat talál. Ó, aggaz az emberek, bezzeg, vitték 50 fontért, mert nem tudta, hogy mit ad. És most tudja? Igen. Most tudja, hogy 350 fontot adott oda. Odaadta élete utolsó hatalmas lehetőségét. Révedező pillantása a földre tévedt. Ott vigyorgott rá a címke, az 1922. év eladási naplója. Megvan. Felkapta a földre hullott címkét, leemelte gyorsan az első keze ügyébe első naplót, azután az eladott könyvről leesett vinyettát gyorsan beenyvezte és felragasztotta a másik könyvre, úgy, hogy az eredeti címkét eltakarta. Így az 1926-os naplón volt az 1922-es jelzés. A piszkos, foltos címke, a régen megfekedett tinta kétségtelenné teszi az azonosságot. Lehet ugyan, hogy ebben a könyvben nincs benne az a valami, ami az 1922-es naplót olyan értékessé teszi, de ha ez a fiatalember a másik szobában csak holnap veszi észre, akkor egyszerűen letagadja, hogy pénzt kapott tőle. Megvárta, amíg száraz lett az enyv, aztán kilépett a könyvvel a kezében, és szomorúan így szólt. Itt van ugyan a könyv, de sajnos szavamat adtam annak, aki ön előtt járt nálam, és egy gentleman becsülete. Gondolja meg, 350 font. A becsületem nem vásárolható meg 350 fontért. Tehát? 400 font. Egy gentleman becsületéért alkalmi ár. Másodpercek alatt kezében volt a 400 font. Miután a fiatalember elment, már nem volt boldog. Világosan látta, hogy visszaéltek tudatlanságával. Ez a könyv valószínűleg vagyontér, de be fogja őket perelni. Aztán valahogy megnyugodott, de már nem feküdt le. Lehet, hogy esetleg jönnek még. Ha az ember jól meggondolja, az 1927-es vinyettát némi kézügyességgel át lehetne alakítani kettessé. Minden esetre jó lesz leáztatni néhányról a címkét és átírni. Úgy látszik, nem árt, ha ilyesmi van a háznál. Később újabb rövid fekete szivarra gyújtott, remegő ujjakkal. Mégiscsak szép dolog a korrupció. A pénz felével tőzsdézni fog, a másik felét kiadja uzsorára, de csak jó fedezet ellenében őt nem fogják meglopni. Abba adja ezt az egész piszkos körmölést, hiszen alig 60 éves, még nyitva áll előtte az élet. A kontinensre jár majd vikendezni, és csinos fiatal nőkkel ismerkedik meg. Reggel 6-ig várt. Miután újabb látogatót nem remélt, ledőlt kissé, és nyomban mélyen elaludt. 6:05 éles csengetés riasztotta fel. Éppen azt álmodta, hogy egy hatalmas díszműárú tröszt vezérigazgatója és néhány hanyag irattárost bocsát el. A csöngetése felriadt és rohant ajtót nyitni. A hajnali látogató körülbelül 1,90 méter magas volt, hízásra hajlamos kopaszodó egyén, és az orrát egy régi sérülés torzította el. Kedélyes, vidám embernek látszott, amire minden oka megvolt, hiszen azon frissiben szabadult Dartmoorból. Halló, öreg! Kiáltotta vidáman. Hogy lehet ilyen elhagyott vidéken éppen a legfélelsőbb lakást bérelni, hiszen itt bárki nyugodtan megölheti. Mit óhajt? Kérdezte kisé bizonytalan hangon, mert most először figyelmeztették erre a lehetőségre, pedig már 10 éve élt itt a folyosó mélyén. Hát nézze, öreg, rövid leszek. Az 1922-es eladási napról lenne szükségem. Nem sajnálnék érte egy kis pénzt? Attól függ, mennyit, felelte Knickerbocker, és már is elképzelte, amint a 27-es számot 22-esre alakítja át a másik szobában. 1000 fontot már kínáltak érte, de nem adtam. Elég rosszul tette. Tőlem legfeljebb 3 shillinget kap. Tudja mit? Készpénz ajánlatomat már vissza is vonom. Egy fillért se adok. Vagy ide adja az írást, vagy egyszerűen fejbe ütöm. Választhat. Fej vagy írás. És egy hanyag mozdulattal megfogta Knickerbocker nyakát. Most jöttem Dartmoorból, ahol pontosan 6 esztendő előtt foglaltam helyet. Én már szórakozottságból is öltem embert. Na mars, gyerünk a könyvvel! Knickerbockernak megrogytak a térdei. Most esetleg saját hazugsága miatt fog meghalni. Cérna vékony hangon nyögte. Nem mondtam igazat. A könyv már nincs itt. 2-nek is eladtam. Mondjon el mindent, de figyelmeztetem. Ha kiáltani mer, meghal. A lépcsőházban egy egész rablóbanda vár. Az öreg előbb reszkető kézzel szájához emelte az asztalon álló poharat és ivott. Aztán elmondott mindent. Őszintén. Tudta, hogy az életével játszik. Gordon jól látta, hogy az irattáros nem hazudik. Mikor a hamisított naplóra került a sor, a volt fegyenc alig bírta nevetését elfojtani. Végül vészjósló arca rákiáltott Knickerbockerra. Hazudtál, kutya, és most meghalsz. Tédre rogyott rémületében, és összetette a kezeit. Esdeklem, uram, nekem családom van. Én tartom el a nagynénémet Berkham of Sussexben. Kétségbe esett argumentum volt, mert ezt a nényét 8 éve nem látta, mióta kölcsönösen elátkozták egymást 2 ezüst gyertyatartó miatt, amelyet nagybátyjuk halála után mindketten el akartak vinni a néhai lakásából. De érezte, hogy ez az év sem elegendő, tehát elővette a pénzt. Fegyenc úr, nézze, Hogyan kerül egy szegény irattároshoz 450 font, ha mindaz nem igaz, amit elmondtam? A fegyenc hatalmas keze gyors rántással elragadta tőle a pénzt, mintha az arcába akarná vágni, de aztán egy váratlan mozdulattal zsebre gyűrte, majd a baljával egy szabályos nokautot mutatott be Nickerbock úrnak, amely az irattárost a jobb állkapcsán találta. Reggel volt, mikor Nickerbock magához tért. Először az arcát tapogatta meg szomorúan, aztán a zsebét, még sokkal szomorúbban. 450 fontja volt. Átutazóban. Itt pihent a zsebében ez a mesebeli csodálatos összeg. Később elhűlten konstatálta, hogy a fegyenc alapossága nem ismert határt, mert azt a 2 fontot is magával vitte, ami Nickerbock úr keserves keresménye volt, saját pénze, fizetésének töredéke, elsőjéig kellett volna élnie belőle. Elveszíteni mesebeli 450 fontot lehet lehangoló, fájdalmas és szomorú, de 2 valóságos font elvesztése csapás, tragédia. Nickerbock aznap nem nyitott ajtót senkinek, felmondó levelet írt a házi úrnak, és elhatározta, hogy vikendjeit a jövőben sem tölti a kontinensen. Micsoda rothadt, züllött világban élünk. Mégsem szép dolog a korrupció. Hiszen csak jöjjön hozzá még valaki vesztegetni. De hiába várt. Senki sem jött többé. Hogyan jutott Eddie Lansing a mesebeli summához, amelytől az öreg Nickerbock kábulatba esett? Meggyőzte a nagybácsiját, Mr. Lansing, a szenior vidéki ember volt, épp ezért gyanakvással viseltetett szegény sorsú fővárosi rokonaival szemben. Gyanakvása unokaöcsével szemben érte el a tetőpontját. Miután meghallgatta ifjabb Lansing fantasztikus meséjét a kihallgatott végrendeletről, sokáig járt fel és alá elgondolkozva. Aztán felhívta Dartmoort. Mint Jim Hagen, rokona jelentkezett. Közölték vele, hogy az öreg fegyenc elhunyt, sőt még azt is megtudta, hogy végrendeletet hagyott hátra, amelyet az intézmény a közjegyző útján eljutatott az örökösnek. Ez hatott. 1 millió font értékű drágakő végre megmozdította a gazdag, de kicsinyes rokon vállalkozási kedvét. És éppen a kicsinyes emberek viselik a legnagyobb kockázatot, ha egyszer sikerül őket gyanakvó elszigeteltségükből kizökkenteni. Nézd, Arthur bácsi, magyarázta a junior, ez végre nekem való dolog, ide zsenik kell. Az én agyvelőm, ha beleharap a nyomba, elhozza neked a gyémántot, mint vadászkutya a lelőtt fürjet. De ez költséges. Lehet, hogy hónapokig tart, amíg célt érek. Talán vesztegetni kell, talán reprezentálni, valószínűleg utazgatni. Ehhez 2000 font szükséges, mint egy fillér. Ha finanszírozol, akkor beveszlek 50%-os társnak. És ha kijátszol? Arthur bátyám, hiszen ismersz. Azért kérdezem. Ide hallgass, adós levelet kapsz tőlem 500 000 fontról. Ha megtalálom a gyémántot, akkor élvezni is akarom a pénzt. Üzletet alapítok, házat vagy birtokot vásárolok, és te mindenképpen lecsaphatsz rám az adós levéllel. Ha megtalálom a gyémántot, akkor nem dugom el a föld alá. Viszont ha valamire felhasználom az árát, akkor te érvényesíted jogaidat. De erre nem kerül sor. Éppen olyan tisztességes vagyok, mint te. Szóval bízhatsz a rabló becsületemben. Itt történt, hogy Lansingnek végre meghozta sorsa a nagy lehetőséget, és 2000 fonttal a zsebében ment el az irattároshoz, ahonnan boldogan hozta magával a könyvet, nem is sejtve, hogy az tulajdonképpen az 1926-os napló. Csak a vinyettája eredeti. A hozzávaló 1922-es könyv Evelynnél van. Véletlenül az 1926-os évben is készítettek egy dobozra alkalmazott álmodó buthát. Ez volt ugyanis a nagyértékű szobor neve, amit egy Samson nevű iparművész szállított a cégnek. Aránylag keveset. Évente legfeljebb 2-3 darab került eladásra az álmodó butha modelljéből. Ha eladtak egyet, Samson újat készített, és Rensing szerencsétlenségére a számára hamisított könyv szerint is eladtak májusban egy példányt a dobozon ülő álmodó Buddhából. A könyv adatai szerint május 27-én az Arató Pár nevű szoborral együtt elküldték Mügli Amzébe, Wollishof műszaki tanácsos kastélyába. Eddie Rensing tehát, hogy mindenkit megelőzzön, repülőgépen igyekezett Zürichbe, hogy onnan a legrövidebb úton érkezzen a festői Mügli Amzébe. Ez alatt Evelyn az eredeti 1922-es naplóból megtudta, hogy a kis zománcos dobozt az álmodó Buddha nevű kerámia díszsel május 20-án Harry Brandes sorhajó hadnagynak szállították megrendelésre a Westminster Road 4 szám alatti lakására. Késő éjszakára járt már, de Evelyn ki akarta használni néhány órás előnyét, amíg a fegyenc, aki esetleg mindent tud, szintén akcióba lép. Évfél volt, mire anya és leánya az írnok lakásáról a Westminster Roadra érkeztek taxival. Bradford már hazament. Evelyn csöngetésére egy hálóruhás őszférfi jelent meg a kapuban, térdig, tekintélyes, aranyozott felöltőben, bokáig egyszerű fehérben, csattogó papucssal. Kihez tetszik jönni? Brandes hadnagy úrhoz. A portás úgy bámult rá, mintha a ház lakói között Kolumbusz Kristóf után érdeklődne. Hogy tetszik ezt gondolni? Miért? Kérdezte aggódva Evelyn. A hadnagyúr már elköltözött? Tán az élők sorából is. Kisasszony nem olvas újságot soha. Egy éve sincs, hogy naponta írtak róla. A lány egy shillinget adott a térdig tekintélyes őszportásnak. Azt hiszem, elkerülte a figyelmemet. Kérem, mondj el néhány szóban, mi történt Brandes sorhajó hadnaggyal? Hát, a tiszta igazat tulajdonképpen senki se tudja. Állítólag igen fontos katonai okiratokat lopott. Pedig milyen rendes lakónak látszott, hogy tisztelte mindenki. Én, aki portás lévén hivatásos emberismerő vagyok, és nyomban látnom kell a belépő idegenről, hogy a harmadik emeleti művésznőt akarja-e meglátogatni, vagy csak jól öltözött besurranó tolvaj. Mondom én személyesen, aki mint egy hatalmas bérház portása, egyetemi tanár vagyok a külső megjelenés alapján elemző tudományban, még én is tévedtem a hadnagyúrban. A leány örömmel gondolt arra, hogy nem Bradford bácsi beszél a portással, mert akkor eszmecsere közben rájuk viradna. Szóval Mr. Brandes valami bűnügybe keveredett? De mennyire? Kérem, én, mint portás. Ezt már tudom, szintén tévedett benne. Úgy van. Egy portással is előfordul. A lónak négy lába van, és mégis téved. Hát még egy portás mindössze két lábbal. A nagybátyám, aki szintén portás volt, Evelyn sóhajtott. Úgy látom, önöknél ez a mesterség családi hagyomány. Nem mondhatnám. A nagyapám például Earl of Derby-nél főlovászmester volt. Nem is szólva a nőrokonaimról, akik már a nemük miatt sem léphettek erre a szép pályára, miután a feminista mozgalom csak újabban követeli, hogy a portási pályát is nyissák meg a nők számára. De azt hiszem, ez még a távoli jövő zenéje. Ide kérem, férfiak kellenek, okos, tehetséges férfiak. Igen, igen, most szeretnék Brandes hadnagyúrról megtudni valamit. Látszólag a legderekabb ember volt, de egy szép napon katonai okiratokat lopott, és azóta eltűnt. Feltételezem, hogy hirtelen kellett szöknie, és így a holmiát hátrahagyta. Ez így volt. Bútorai és egyéb dolgai még sokáig itt kallódtak a lakásában, míg végül az édesanyja, Mrs. Brandes elvitte. Nem tudja véletlenül, hol beszélhetnék azonnal Mrs. Brandes-szel? Korunkban majdnem kizárt. Amíg a rakéta közlekedés problémája nincs megoldva, nem beszélhet a Miss azonnal Mrs. Brandes-szel, miután pillanatnyilag Párizsban tartózkodik. Szóval, sóhajtott Evelyn, Párizsba költözött. Úgy van, felelte a portás, majd az egyik kapuszány mögül széket húzott elő, leült és rágyújtott. A repülőgép feltalálása óta Párizs elég gyorsan megközelíthető. Én emlékszem olyan időkre, amikor ez még komoly utazásnak számított. Megtudhatom öntől Mrs. Brandes párizsi címét? A portás becsöszogott a házba. Mikor visszatért, drót csíptető volt a szemén, és egy kockás táblájú noteszban böngészett. Megvan. Erre a címre adtuk fel a bútort. Tetszik írni? Az ilyesmit jó felírni, már csak azért is, hogy az ember nem érgelődjék, ha elfelejtette. Tehát Párizs, megvan? Rue Mazarin 7. Köszönöm, viszont látásra nagyon sietek. Én még kisé itt maradok és dohányzom. Kellemes üldögélést. Éjszaka nem hunyták le a szemüket. Nagy probléma Westonéknál Párizsba utazni. Úti költség, szálloda, vendéglő. Istenem, miből? Sóhajtotta az özvegy. Valamikor jelentéktelen összegnek számított volna egy ilyen kirándulás költsége. Valamikor. Amikor szegény megboldogult Mr. Weston, nem ugrott be abba a szerencsétlen telekspekulációba, még autójuk is volt. Bizony megint csak Márius segíthet rajtunk, sóhajtotta Mrs. Weston. Én azt hiszem, hogy a bácsira számíthatunk. És nem csalódtak. Másnap délelőtt Evelyn ott állt a szép próbateremben, ahol frissen vasalt ruhák, kellemes szaga adta meg a délelőtti munka hangulatát. Mr. Bradford épp egy próbabábúra fércelt kabát előtt állt, és műértő arccal nézegette. El fogsz utazni a kontinensre, mondta, és szájában néhány gombos tűvel kisé oldalt hajtva a fejét. Mellén zsebéből lapos, kerek krétát vett elő, hogy megjelölje a gombok helyét. Előteremtjük majd a pénzt. Végére kell járnunk ennek a dolognak, akár lesz belőle valami, akár nem. A sors olyan, mint egy részeges szabász. Mikor belevág a szövetbe, még nem lehet tudni, felöltő lesz-e belőle, vagy nadrág. 200 font készpénze van, fiam, ezt odaadom neked az útra. Én azt hiszem, hogy az Isten ujja volt ennek a fegyencnek a végrendelete, bár az ilyen emberek szerintem megbízhatatlanok. De én sem tudnék többé nyugodtan aludni, ha nem néznél utána a gyémántnak. És egy szabónál fontos a nyugodt álom, mert a szellemi munka ezt megkívánja. Evelyn azonban nem figyelt a nagybátyjára. Véletlenül lenézett az ablakon, és a szemközti járdán megpillantott egy magas, kopasz embert, eltorzult orral. Lord Bannistert, a kitűnő tudóst igen kellemetlen meglepetés fogadta este a kikötőben, mikor gyönyörű, hatalmas Alfa Romeo-jával stoppolt és kiszállt. A Calais felé induló hajó körül újságírók és fényképészek szállták meg a terepet. A lord, mint általában a tudósok, szerény és félénk ember volt. Gyűlölte a nyilvánosságot, amely bizonyos teljesítmények után még egy természet búvárt sem kímélt meg. Lord Bannister, bár 40 éves sem volt, igen szép pályát futott be, és az álomkor gyógyítása körül szerzett érdemeiért állítólag Nobel-díjat fog kapni. Legutóbb az angol király személyesen tűzte frakjára a legnagyobb kitüntetések egyikét, és kutatásainak népszerűsége már eljutott a legkülönbb elismeréshez, amikor a tömeg divatot csinál valamelyik tudományos elméletből, amelynek alapjában véve egy szavát sem érti. Lord Bannister álomkor elmélete a predesztinált fajokról a szellemi sznobizmus diadalmas zászlajával bevonult a kávéházba, zsúrra és feltűnni vágyó banktisztviselők szókincsébe, a pszichoanalitika és a relativitás mellé, ahonnan már csak egy lépés választja el a boldogtalan teóriát valamelyik napilap vasárnapi mellékletétől. Párizsba készült a Sorbon meghívására felolvasást tartani. Onnan fél évre Marokkóba utazik, ahol kísérleti telepe van trópusi betegségek tanulmányozására, gyönyörű, kastélynak is beillő villája. Az év nagy részét itt szokta tölteni. Már vágyott a trópusi magány után. Zárkózott, komoly ember volt. Amellett szerény és félénk is. Mellékesen néhány családi tragédia alapult meg valahol az élete mélyén. Azt tartották róla, hogy szerencsétlen ember. Testvérei fiatalon elhaltak, és jelenlegi utazása a rossz házasságok happy endjével állt összefüggésben. Aznap mondták ki a bontóítéletet válló perében. Örült, hogy sikerült titokba tartani ezt a kínos ügyet. Állandóan rettegésbe élt, hogy valamelyik újságíró, mert ezek valóságos falkában követték, mégiscsak rájön, hogy válik a feleségétől. Érthető tehát, hogy Lord Bannister rémülten torpant meg a fényképezőgépek felől sistergő magnézium szalvé előtt, annyira rémülten, hogy hátrahőkölve egy nyomába siető hölgyet véletlenül elgáncsolt, és az illető kalapdobozának, valamint kézitáskájának társaságában szép hosszában elnyúlt egy pocsolya kellős közepén. Az újságírók tettük következményétől megrémülve elmenekültek. A Lord nem tudta, mit tegyen. Búvárkodásai közben az adott helyzettel analóg eset nem fordult még elő. A jól öltözött hölgy feltápászkodott, és mint valami vértanú nézett a tudósra. Bocsánat, hebegte a Lord, minden kárát megtérítem. Lord Bannister vagyok. A tudós, kiáltotta a hölgy lelkesen, megfelejtkezve a kéményseprőszerű átalakulásról. Igazán örülök, hogy megismerhettem, milord. Részemről, hebegte a tanár, és némi önuralommal megfogta a lelkes leány sártól csepegő nyújtott kezét. Én is örülök, illetve sajnálom. Rettentő kínban igyekezett kievickélni a csődületből, pedig eredetileg meg akarta várni, amíg felrakják az autóját, de már ezzel sem törődött. Igazán nagyon mérges volt erre az ügyetlen lányra. Lehet, hogy ezt is megírják a lapok. Ó, uram, mit írnak meg a lapok? Szerencsére a válóperét nem szimatolták meg, csak ne lenne ismerőse a hajón. Ez nem volt valószínűtlen óhaj, miután Bannister a legkisebb dózisokban adagolta ismerettségét. Csak azzal ismerkedett meg, akivel szemben kényszerhelyzetbe került. Ugyanis jó ember volt, tehát kifejezetten barátságtalan nem tudott lenni. Ez alkalommal nem volt szerencséje a hajón. Mint a komprimált tízcsapás, elsősorban Holler szerkesztő tűnt fel széles arcával, aranycsíptetőjével. Egy sajtó nagyhatalom, azok közül, akik már többször méltatták a Lord működését. És micsoda szerencsétlenség, szintén Marokkóba utazik, mert mindig Afrikában tölti a szabadságát. Hollerral legalább 10 percet kell beszélgetni, és miután a szerencsétlenség ritkán jár egyedül, a párizsi polgármester is ezzel a hajóval tér haza londoni látogatásából, szintén ismeri Bannistert, mert jelen volt, midőn a Sorbonnon díszdoktorrá avatták. És így a 10 percet prolongálni kellett fél órára, súlyosbítva egy koktéllal és a párizsi polgármester rendkívül szóbő élettársával. A szóbő élettársakkal szemben a Lord különös ellenszenvvel viseltetett. A polgármester örömmel újságolta, hogy valószínűleg őt is beválasztják abba a bizonyos erkölcsöket védő egyesületbe, amelynek Lord Bannister védnöke volt. A Lord kijelentette, hogy szerencsésnek érzi magát, ha a polgármester taktársa lesz. Holler megígérte, hogy Párizsban félbeszakítja az utazását, és írni fog Bannister előadásáról. Legfeljebb repülőgépen utazik Marokkóba. Néhány undok tolakodó autogramot kért. Ez is micsoda őrület ezzel az autogrammal. Közben vigyorognak rá, és szemérmetlenül végignézik, mint aszfalt betyárok a hegyke bakfist. Neki viszont nyájasan kell visszapillantania. Zúgott a feje, és verejték gyöngyözött a homlokán. Látott ön már Millard napfelkeltét a csatorna felett? Ezt a hülyeséget természetesen Holler kérdezte. És felelni kell rá, nincs pardon. Már a napfelkeltét? Tűnődött a tudós valami válaszfélén. Még nem láttam, de azt hiszem alkalmilag. Megbeszéltük Holler szerkesztő úrral, szólt közbe a polgármester, hogy nem pihenünk le a hátralévő 3,5 órára, hanem kora hajnalban megtekintjük a napot, amint ébred a csatorna felett. Ugyanis mi természetbarátok vagyunk, indokolta rögeszméjüket a szóbő élettárs. Ennek igazán szívből örülök, sóhajtotta a Lord komor arckifejezéssel. Lady Bannister nem vesz részt a vacsorán? Kérdezte a szerkesztő, mert közben megütötték a gongot, és a vendégek az ebédlőbe mentek. A tanár elpirult, még csak ez hiányzott. A lady Azt hiszem, tanástalanul körülnézett, nem hiszem, hogy részt vesz a vacsorám. Jobb is lesz az út elején a fülkébe, jegyezte meg a polgármester. Micsoda hülyeség ez, gondolta Kimba, mint valami hazudozó elemista. Mondhatta volna azt is, hogy a feleségem otthon maradt. De egyáltalán miért kell hazudnom? Vacsora közben mindenki igyekezett legalább egy szót váltani a híres tudóssal. Miután kiszédelgett a fedélzetre, a polgármester karolt belé, hogy igen fontos ügyben egy másodpercre a kabinjába kérje. A fordulónál magnézium lobbant. Holler lefényképezi. A lord hagyta cipelni magát, zúgott a feje, karikák táncoltak a szeme előtt, és már attól sem ájult el ebben az érzéketlen alvajáró állapotában, mikor a szóbő élettárs kigombolta előtte a blúzát, és megmutatta a bőrét, mert nyáron, ha csak a legkisebb mértékben megfogta a nap, tűrhetetlen viszket is kínozza, és utána hetekig nem képes húsételre nézni. Ez a trópusokon bizonyára gyakori tünet, és mit szoktak ott felírni ilyesmi ellen? Éjfél volt, mire Lord Bannister betámolygott a kabinjába. Végre, végre. Kimerülten roskadt egy fotelba, elkészítette a teáját, ezt sohasem bízta másra, rágyújtott egy szivarra, és hogy zsibongó idegeit megnyugtassa, olvasni kezdett. Rövidesen, ott helyben, ülve elaludt, halálosan kimerülten. Ekkor kinyílt a fülke ajtaja, lila pizsamában, az a bizonyos kellemetlen körülmények között megismert hölgy lépett be hozzá, jó erősen megrázta a vállát, és így szólt. Evelyn Weston vagyok. Kérem, engedje meg, hogy itt töltsem önnél az éjszakát.